Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Dr. Téglás Péter, rovatunk segítője, szakértője, mit hoztál ma nekünk, filmet, könyvet, vagy mindkettőt, vagy kiállítást, mert hogy most már abban is volt részünk.
Tehát azzal szeretném kezdeni, hogy ugye egy elmúlt ismertetőnkben kiléptünk abból a féle műfajból, amelyet hát talán Halas Rádió megszokott tőlünk. Ebben az ismertetőmben, amelyet most szeretnék elmondani, még mindig nem térünk vissza teljes mértékben a saját műfajunkra, mert a Bűnös vagyok című francia film egy vígjáték. A vígjáték nem az a műfaj, amelyet én különösen kedvelnék. Itt azonban egy nagyon-nagyon érdekes, egy olyan filmről van szó, amely hihetetlenül szórakoztató, megvan a maga nagyon komoly tartalma és mondani valója, és hát ugye ezekben a nyári napokban ad egy könnyed, ám de tartalmas szórakozást. A Bűnös vagyok francia vígjáték 2023-ban forgatták, egy abszolút friss film. A 30-as évek romantikus Párizsában játszódik. Két olyan nőről van szó, aki közül az egyik egy kezdő színésznő, a másik pedig egy kezdő ügyvéd. Hát nagyon-nagyon küzdelmes az életük, igen nagy szegénységben élnek, és hát lényegében egy padlásszobát tudnak bérelni, de hát annak se tudják rendesen fizetni a bérleti díját, és tulajdonképpen későbbiekben még azt is a terhükre rólják, hogy egy ágyban alszanak, és ez valami természetellenes megnyilvánulás lett részükről, amelyet nagyon könnyen megmagyaráznak, hogy azért alusznak egy ágyban, mert hogy összesen erre futja nekik, tehát egy ágyuk van, és hát mindenkinek javasolják kipróbálásra. Na, a lényeg az, hogy a két hölgy közül az egyik színésznői ambíciókkal rendelkezik, a szépsége kétségtelenül megvan hozzá, a tehetsége talán kevésbé. Na most, ami ilyenkor történni szokott, hogy a producer egy idős, rendkívül gazdag férfi, aki ezt a Barbie baba szépségű hölgyet meghívja a saját lakására, a saját luxus villájába, hogy elbeszélgessenek erről az ambícióról. Hát föltételezem, hogy a hallgatók most már körülbelül sejtik, hogy mi lesz ennek a vége. Hát ennek az lesz a vége, hogy ez az idős, erőszakos ember elkezdi zaklatni az ifjú hölgyet, próbál vele erőszakoskodni, aki azonban kiszabadul a karmaiból, ennek a férfinak a karmaiból, és elrohan. Hát nagyon fölzaklatják az események, egy hosszabb sétát tesz Párizsban, míg hazatér a barátnőjéhez. Viszont a legnagyobb meglepetésére röviddel később megjelenik náluk egy rendőr, aki vallatni kezdi őket, tudniillik ezt a filmrendezőt halva találták a villájában, egy fejlővés következtében életét veszítette, és tetejébe eltűnt a pénztárca is, amelyben igen jelentős pénzösszeg volt. Na most hát ez természetes, hogy első számú gyanúsított a mi főszereplőnk, és hát ugye a két nő életre valóságát mi sem bizonyítja jobban, hogy egy fantasztikus történetet találtak ki, és elsősorban az ügyvéd női páros, aki kitalálta azt, hogy bűnösnek kell, hogy vallja magát. Szabályosan forgatókönyvet csináltak, szabályosan megírták a szerepet számára, hogy miként védekezzen a bíróság előtt ezzel az állítólagos gyilkossággal kapcsolatban. A központi gondolata az volt, és ez valóban egy jogi tudásra val, hogy jogos védelmi helyzetbe kell ezt az egész dolgot beállítani, tehát arra kell hivatkozni, hogy jogos védelmi helyzetben nem volt más kiútja, mint a nála lévő maroklőfegyverrel fejbe lőtte ezt az embert, mert nem tudott másként kiszabadulni. Na most hát óriási botrány van, óriási érdeklődés, az összes újság ezzel foglalkozik, ugye ez a gyönyörű szép nőt viszik a börtönbe, ugye az újságírók kattogtatják a fényképezőgépeiket, és hát ugye megindul a tárgyalás, ahol az állítólagos gyilkos védelmét a barátnője látja el. Rendkívül imponáló módon fölkészültek, és valóban a színésznő várományos szigorúan ragaszkodik ahhoz a szöveghez és ahhoz a forgatókönyvhez, amit előre kitaláltak. Természetesen az esküdszék, az ügyész, illetőleg a bíró férfi. Tehát ezek a nők fölfogják, hogy egy férfi uralta társadalomban élnek, és tulajdonképpen meg kell találniuk azt a nyelvet, azokat a módszereket, amellyel ezeket a férfiakat, a hatalmat gyakorló férfiakat a saját oldalukra állítják, és egyfajta szánalmat keltenek önmagukkal szembe. Természetesen ezek a férfiak, akik ott a filmben megnyilvánulnak, esetlenek, kicsit buták, kicsit tájékozatlanok, hát élem mondjuk például a vizsgáló bírót, de hát mondjuk az ügyész is rettenetesen rosszul szerepel a tárgyaláson, rendre kiszolgáltatja magát a védelem poénjainak, és hát ez a nagyon szép nő, aki valóban a színész nőtől elvárható módon öltözködik és készíti el a sminkjét a tárgyalásra, a maga oldalára állítja a tárgyalást vezető bírót, aki nem győzi az ügyészt rendre utasítani, hát ez azért az életben általában nem így szokott lenni, de szemmel látható, hogy a hatása alá került ennek a szép nő látványának és védekezésének, és hát természetesen az esküdszék is el van bűvölve ennek a nőnek a teljesítményétől.
Na, innen fogjuk folytatni. Egy vígjátékról van szó, szokatlan módon dr. Téglás Pétertől. Talán a könnyed nyári időszakban egy nagyon mély üzenetű, ugyanakkor mégis fogyasztható vígjáték csodás lehet, úgyhogy kíváncsian várjuk a folytatás zene után.
Vendés olvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést dr. Téglás Péterrel, egy vígjátékot ajánl, Bűnös vagyok címmel, két fiatal hölgy, ahol hát megtörténik egy gyilkosság, egy fiatal kezdő színésznő, de nem lövi le a gazdag producert, ám mégis bűnösnek vallja magát, szóval nagyon-nagyon izgalmas, hát gondolom felmentik.
Hát természetesen fölmentik, és a hölgyek hátsó gondolatában az is benne volt, hogy ezzel a féle szerep, ők nagyon híressé válnak, tehát fölkapják a nevüket mind az ügyvédnek, mind a színésznek, és ez valóban be is következik.
Két okos nő.
Két nagyon okos nő.
Gyilkosság nélkül.
Tehát az orruknál fogva vezetik ezeket a buta férfiakat, tehát ez tulajdonképpen ebben lehet összefoglalni a történéseket. Hát nem győznek interjúkat adni, hát az összes sajtótermék napi szinten foglalkozik velük a per után is. Egymás után ajánlják a jobbnál jobb szerepeket ennek a színésznő ambíciókkal rendelkező, még egyszer mondom, nagyon szép nőnek, és hát természetesen az anyagi helyzetük is nagyon megváltozik, hát egy pazarpalotába költöznek, tényleg luxus körülmények között élnek. Na most hát azért a nézőkben is fölmerülhet a gondolat, hogy hát ez természetesen nem igaz, ez természetesen egy hazugság, hogy a mi főszereplőnk lőte agyon az impresszáriót, de hát valaki agyon lőte. Tehát azért az nem képezheti vita tárgyát, hogy valaki szabályosan fejbe lőte, és valóban eltűnt a tárcája, viszont annyi lelkiismeretessége a korabeli rendőrségben, még egyszer megismétlem, a 30-as években, 1935-ben játszódik a történet, annyi lelkiismeretesség volt, hogy rendes házkutatást csináltak, és megtalálták a pénzt. Tehát a pénz nem tűnt el, csak a tárca.
Bocsánat, hogy közbevágok, de olyan átéléssel tudsz mesélni, ez egy valódi történet, vagy kitalált?
Hát ez egy kitalált történet természetesen.
Én természetesen elhittem.
De a kérdés annyira jogos, hogy ez egy 1934-es színműnek az adaptációja, és egyébként már filmek is készültek belőle korábban, én ezeket a filmeket nem láttam. Tehát teljesen biztos, hogy egyfajta valóság alapja van, tehát a társadalmi környezetnek a bemutatása az valóságos. Hadd tegyem hozzá, hogy a hatást növeli, hogy színházszerű, tehát ugye zárt terekben játszódnak az események, és ezek a zárt terek nagyon szépen berendezettek, nagyon jól fotózottak, nagyon komoly tárgyi kultúrát és színvonalat képviselnek, ami tényleg alkalmas arra, hogy növelje hatást. Tehát ott tartottunk, hogy kétségtelenül valaki agyon lőtte azt a férfit. Ugye a karrierjük csúcsán van a két nő, amikor egyszer csak beállít egy idősebb, erősen extrovertált, furcsa öltözékben lévő idős hölgy, és elkezdi követelni, hogy őt is részesítsék abból az anyagi haszonból, amit ez a két nő a világhír révén megszerzett, tudnilik ezt a férfit ő lőtte agyon. És hogyha valaki ebben kételkedik, akkor itt van nála a férfinek a tárcája, amit sem a rendőrök, sem senki más nem talált meg, és elmondja, hogy ő még a néma filmezés időszakában ez a nő egy nagy sztár volt, komoly filmekben szerepelt, az egész ország ismerte, csak hát időközben kiment a divatból, meg ő is megöregedett, és hát ugye ez azért elég nehezen veszi tudomány, tudomásul, főleg az, hogy még tetejében jó, el is szegényedett, és akkor követeli, hogy őt megfelelően részesítsék abból a haszonból, amit ugye a két nehez a világhír révén megszerzett. Tövéről hegyére nem ismertetem a filmet abban a reményben, hogy hát a hallgatók ezt meg fogják nézni. Lényeg az, hogy annyira ügyes a két nő, hogy hát ezzel a nővel is kötnek egy egyességet. Mert a nő hiába rohangál a vizsgáló bíróhoz, hiába rohangál az ügyvédekhez, hát mindenütt fölvilágosítják, hogy ítélt dologról van szó, úgynevezett res judicata. Tehát ugye ahhoz, hogy ebben a kérdésben perújítást rendezzenek, vagy az ügyésznek, vagy pedig a vádlottnak, illetőleg az elítéltnek kellene kezdeményezni. Tehát egy kívülálló harmadik nem tud jogilag egy jogerős ítéletet semmissé tenni. Akkor viszont azzal fenyegetőzik, hogy akkor a sajtóban hozza nyilvánosságra ezeket az értesüléseit, és ekkor kötnek a nők egy nagyon-nagyon jó és változatlanul nagyon jövedelmező megegyezést, hogy írnak egy darabot, amelyben akkor legyen ő a gyilkos, legyen ő is népszerű, és a mi főszereplőnk pedig ebben a gyilkosságban legyen az áldozat, olyan módon, hogy a producer éppen erőszakolja, éppen földre teperi ezt a szerencsétlenőt, midőn a mi idősebb főszereplőnk megjelenik a színen, és kimentendő ezt a szép szőkenőt, fejbe lövi a filmrendezőt. Hát hatalmas sikert arat ez a színdarab is, és hát ebben a boldogságban, ebben a megelégedettségben fejeződik be a film.
Mondhatnánk a rendező halála, nagyon különböző forgatókönyvekből és szemléletmódokból. Egyébként úgy adják el ezt a regényt, mint egy kitalált dolgot?
Természetesen, igen. Valóban úgy adják elő, na most, tehát ugye az a féle tartalom, a nők zaklatása, a nők egyenjogúsága, a férfi uralta társadalomnak az igazságtalanságai, tehát ez az 1935-ben játszódó történet, mintha előre vetítené a MeToo mozgalom, ami csak 2017-ben kezdődött, és ez a MeToo mozgalom nem más, az én is, magyarul az én is, az Egyesült Államokban kezdődött, és a megerőszakolt és zaklatott nőknek a mozgalma, amelynek során tényleg elképesztő történetek és visszaélések derültek ki, és derülnek ki ez idő szerint is.
Nagyon köszönjük ezt a rendkívül izgalmas vígjátékot, amely hát nagyon komoly, mély társadalmi üzenetekkel is rendelkezik, amellett, hogy rendkívül szórakoztató. Feltétlen nézzék meg, köszönöm, hogy itt voltál, Péter.
Köszönöm szépen.
Dr. Téglás Péter ajánlóját hallották, köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.